Kegyelem nékünk és békesség Istentől, mennyei atyámtól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szent Lélek által. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremt, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk Ezékiel könyvének a 37. fejezetéből. Ezékiel próféta könyvének 37. fejezetéből, az első 10 versből így szól hozzánk az ige. Az Úr megragadott engem, elvitt engem az Úr lélek által, és letett egy völgyben. Tele volt az csontokkal. Végig vezetett rajtuk körös körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon fáradtak voltak. Megkérdezte tőlem: emberfia, életre kelnek-e még ezek a csontok? Így feleltem: ó, Uram, Uram, te tudod. Akkor ezt mondta nekem: prófétálj a csontokról, mondd nekik, ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. Így szól az én Uram az Úr ezekhez a csontokhoz. Én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítalak benneteket bőrrel. Azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Amint prófétálni kezdtem, hirtelen dörgő hang támadt, a csontok pedig egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerültek rájuk, majd hús növekedett, és végül bőr borította be őket. De lélek még nem volt bennük. Akkor ezt mondta nekem: prófétálj a léleknek, prófétálj emberfia, és mondd a léleknek, így szól az én Uram az Úr, a négy égtáj felől jöjj elő, lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek. Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Akkor lélek szállt beléjük, életre keltek és talpra álltak. Igen, igen, nagy sereg volt. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, ennek az évnek az első napján itt állunk előtted. Köszönjük azt, hogy te vagy az, aki számolod az éveinket, a napjainkat, és hogy az életünknek minden napja, ez a mai nap is előtted van. Köszönjük, hogy a te szent lelked adta a vágyat a szívünkbe, ma reggel is, hogy veled találkozzunk ezen a napon, hogy eléd jöjjünk, hogy téged keressünk, hogy téged imádjunk. Köszönjük a gyülekezet közösségét, ahol együtt dicsőíthetünk téged. Köszönjük a családunkat, köszönjük a barátainkat, a szeretteinket. Köszönjük azt, hogyha a tegnapi napot vidámságban tölthettük, de köszönjük azt is, hogyha csendes magányban telt. Köszönjük, hogy akárhogyan is búcsúztattuk az évet, az elmúlt év is, és ez az új év is a te kezedben van. És hogy hozhatjuk eléd mindazt, ami bennünk van, ami feszít, ami várakozás van bennünk, vagy megbánás. És egyszerűen csak oda tehetjük a te lábaidhoz. Jöhetünk úgy, ahogyan vagyunk. És könyörgünk a te szent lelkedért, hogy Szentlélek Úristen legyél itt közöttünk, hogy elevenítsd meg a te szavadat, hogy megértsük a te üzenetedet, és megerősödjünk általa. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy ez szól hozzánk a már megkezdett ige szakasz folytatásából, Ezékiel könyve 37. fejezetéből, 11-től a 14. versig olvasom az igét. Akkor ezt mondta nekem, emberfia, ez a sok csont Izrael egész háza, amely most ezt mondja, elszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk. Végünk van. Azért próféta is ezt mond nekik. Így szól az én Uram, az Úr. Én felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból én népem, és beviszlek benneteket Izrael földjére. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból én népem. Lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor megtudjátok, hogy én, az Úr, meg is teszem, amit megmondtam. Így szól az Úr. Amen. Kedves gyülekezet, megújulás. A mai napon talán különösen is nagy jelentősége, hangsúlya van ennek a szónak. És lehet, hogy nem teszünk újévi fogadalmakat, mert túl vagyunk ezeken. És a szívünk mélyén azt is gondoljuk, hogy ugyan miben különbözne ez a nap a többitől, hiszen ez csak egy emberek által kijelölt nap, mire ez a nap felhajtás itt az új év, meg az új év körül. Tehát igazából semmi nem változott. De mégis van bennünk valami ezen a napon az új kezdetnek az érzése. Új lehetőségek, tiszta lap. Ilyenkor számot vettünk azzal, ami az elmúlt évben történt. Ott vannak az új naptárunknak még a hófehér lapjai. Vajon mivel telnek meg? Ott vannak a szeretteink, akik körülvesznek bennünket, vajon hogyan halad az életük a következő évben? Ott vannak a mindenféle élethelyzeteink, a munkánk, a feladataink. Vajon hogyan fognak alakulni mindezek? Egyikünk sem tudja, és ennek a jóleső, vagy talán kicsit félelemmel teli izgalma az, ami átjár bennünket ezen a napon. És mindezekre előre nézve szeretnénk mi is megújulni. Szeretnénk újult erővel, tisztább szándékokkal, tisztább szívvel, nagyobb szeretettel, több reménységgel indulni előre. Szeretnénk, hogyha nem csak az év lenne új, hanem mi is újjá lennénk. Úgy, ahogyan belépünk ebbe az évbe. Szeretnénk, még ha tudjuk is, hogy ez nem fog egyik pillanatról a másikra menni, szeretnénk az új évvel együtt magunk mögött hagyni azt, ami fáj, ami lehúz, ami megköt, ami reménytelenséggel tölt el, és úgy indulni előre, hogy szabadok vagyunk arra, hogy éljünk, hogy reméljünk, hogy elvégezzük a feladatainkat, amik ránk vannak bízva. Ezékiel a könyvéből az új kezdetnek a látomását olvastam föl. Olyan történet, amit ha csak egyszer is hall az ember, egész biztosan megjegyzi. Mert ezek a nagyon érzékletes képek, ezek szinte belénk vésődnek. Egy kép, amely megújulás után kiállt. És mindaz, ami itt történik, a megújuláshoz vezető út. A történések, a mozzanatok egy csodálatos végkifejlet felé viszik. Ezt a kezdeti, ijesztő, reménytelen, visszataszító képet, amiben belépünk Ezékiellel együtt. Ezékiel könyve a babiloni fogság alatt íródik. Ezékiel egy jeruzsálemi papi családnak a sarja, de amikor a babiloniak az első fogságba vitelkor többeket elvisznek a zsidó népből, akkor Ezékiel is velük megy. És ott a fogságban Ezékiel Isten egy látomással ragadja meg. A mennyei trónteremben áll, és megbízatást kap arra, hogy ott prédikáljon a fogságban levő népnek. És a nép még reménykedik, hiszen egy néhányan fogságba mentek már, de még az országban, még a templom áll, még működik az államiságuk, tehát még van remény. És Ezékielnek azt kell elmondani abban a kezdeti időszakban, hogy ne reménykedjetek. Hát Isten ki fogja tölteni az egész népen az ítéletét. Hiába, hogy még olyan sokan otthon vannak, nem az fog következni, hogy ti is hazatértek, hanem hogy ők is eljönnek ide, és mindennek vége. És ezt a nagyon nehéz üzenetet kell újra és újra elmondani, hogy elhagytátok az élő Isten útját, hogy az Isten tiszteletetek már csak egy szertartás, hogy a templomban reménykedtetek, ahelyett, hogy az élő Istenben reménykednétek. És hogy nem elég pusztán beleszületni az Isten népébe, Istenhez való tartozás, hanem sokkal többet jelent, mint az, hogy beleszülettem egy közösségbe. Hogy elbizakodtatok, hogy felpróbálkodtatok, hogy bálványokat imádtatok, hogy hűtlenekké lettetek Istenhez. És ezt mondja Ezékiel újra és újra, és aztán bekövetkezik a katasztrófa, és valóban az egész népet fogságba viszik. Óriási a megdöbbenés. És amikor minden remény elveszett, akkor szólal meg ez a reményteli látomás. Sok-sok más biztató jövendőléssel együtt. Amikor már minden önigazultsága, minden büszkesége, minden önmagába vetett bizalma oda van a népnek, akkor indul el a megújulás útja. És az Úr megragadja Ezékielt, és elviszi ezekkel a száraz csontokkal teli völgybe, mint egy hatalmas tömegsír. Nem egy kellemes hely, ahova szívesen menne bárki. Ezékiel nem csak úgy megáll a völgy fölött, és úgy belemész, hogy hú, ott vannak azok a csontok. És azért gondoljunk arra, hogy ezekiel egy zsidó ember, aki a sírokat is lemeszelték, hogy nehogy valaki rájuk lépjen, mert tisztátalanná válik, aki ezzel érintkezik. Ezékielnek be kell menni ezek közé a csontok közé. Azt így, hogy körös körül járkál a száraz csontok között. Bele merülnie egészen, hiába undorodik tőle, hiába ő akár nem is részese ennek. Bele kell merülnie ebbe a tisztátalanságba, ebbe a borzalmas hírbe, ott járkálnia körös körül, beleengednie magát mindabba, amit árasztott a völgy magából. A végérvényességet azt, hogy mindennek véget, innen nincs út tovább, nincsen reménység. És ezért ilyenek ott állva meg kell látnia, hogy ilyen a népének az élete. Hogy ilyen élettelen, ilyen kiszáradt, ilyen eltemetetlen, reménytelen, tisztátalan. És könnyebb lenne elfordulni ebben a helyzetben, de meg kell néznie, ott kell állnia. Ez nem egy annyira újévi kép. Ilyenkor újévkor szilvesztek a vidámságról szól az életmód, a reménységről, a jó dolgokról. És egyébként is a világunk, az a jókedvet, az életerőt, a vidámságot bálványozza. Olyan világban élünk, és millió eszközünk van arra, hogy ne kelljen szembenéznünk azzal, ami nehéz. A mi korunknak talán a legkézenfekvőbb eszköze a virtuális világ, mint menedék. Mert hogy ez a menedékünk. És akkor így nem kell belemerülnünk abba, ami nehéz, azzal foglalkozunk, ami nehéz. Ezer és ezer új információval bombázzuk magunkat, bombázz bennünket, és a saját életünk mélységei és feszültségei helyett mások életének a dolgaival nyugtatjuk, vagy vigasztaljuk magunkat. Pedig amíg menekülünk, addig nincsen megújulás. Ezért jelenleg ott kell állnia, és szembe kell nézni ezekkel a száraz csontokkal. Mint ahogyan Isten is hív bennünket, a szembenézésre, a menekülést helyett. De nagyon fontos, hogy nem akárhogyan kell szembenézni Ezékielnek. Nem ő az, aki keresse ezt a völgyet. Nem ő az, aki oda be akar mindenáron menni. Ugye megragadott az Úr lelke, és elhitt engem. Isten lelke az, aki belevisz ebbe a helyzetbe. Fontos az, hogy szembenézünk azzal az életünkben, ami szárasság, ami reménytelenség, ami halott, ami élettelen. De ez nem egy ilyen keserdés, vagy egy önostorozás, hogy lehúzzuk magunkat. Nem valami besavanyodott félelem az élettől, amivel bennünket keresztényeket szoktak vádolni, hogy mi csak azzal foglalkozunk, hogy mi a rossz, mi a bűn, és csak ezek miatt keserdünk. Nem valamilyen lelki hipohondria, hogy mint egy képzelt beteg vizsgáljuk a lelkünket, na hol van valami kiszáradva, hol van valami, ami rossz benne. Ez a valódi szembenézés az ott történik meg, ahova Isten lelke visz el bennünket. Isten lelke viszi el Ezékielt ebbe a völgybe. És ő láttatja meg vele ezeket a száraz csontokat. És velünk ugyanezt történik, megmagyarázni sem tudjuk. valami belül bennük megmozdul. Egy ige, egy ének, egy beszélgetésben elhangzott mondat, egy imádság, egy gondolat a fejünkben, ami elindul, és aztán lehullanak bennünk a szép színes leplek, fehér meszelések, és ott állunk az életünknek, a világunknak a száraz csontokkal teli völgyében, annak a kellős közepén. Mert Isten lelke volt az, aki megragadott, és valamit meg akart mutatni az életünkből. És hogyha Isten lelke szembesült valamivel, ami nehéz, ami reménytelen, ami kiszáradt, akkor ő ezt azért teszi, hogy abból életet, megújulást hozzon. Ezékiel ott áll ebben a völgyben, körös körbe járkálva, és aztán Isten kérdése szól hozzá. Emberfia, életre kell nekem még ezek a csontok? Nem, nehéz kérdés. Mit lehet erre válaszolni? Mit lehet válaszolni, ha egy ilyen kérdés éri Ezékiel Istentől? Honnan tudhatná ezt ő? Mert emberileg nézve teljesen esélytelen, hogy itt bármi történjen. És mondhatná azt, hogy Uram, nem. Hogy kelhetnének életre? De kicsoda ő, hogy bármit is mondjon. Nem szép, hogy csak ennyit mond, hogy Uram, te tudod. Én nem látok előre. Láthatólag a jelen az reménytelen, kilátástalan, nincs semmi okunk arra, hogy reménykedjünk, de te mindent tudsz. És a te kezedben van a jövő, az élet és a halál. És ezek a száraz csontok is a te kezedben vannak. Uram, te tudod. Amikor elérkezünk a saját határainkhoz, az még inkább arra emlékeztet bennünket, hogy mennyire Isten kezében vagyunk. Amikor eljutunk oda, hogy én nem tudom, Uram, de te tudod. Újévi fogadalmak helyett, meg a, én majd megmutatom a világnak, mindenki másnak és saját magamnak is, hogy ez nekem menni fog. Ehelyett csak ennyi, hogy Uram, te tudod. Mert fogalmam sincs arról, hogy ami kiszáradt, abból lehet-e még élet. Fogalmam sincs abból, hogy arról, hogy abban a reménytelen helyzetben, amiben vagyok, lehet-e még folytatás. Az örök optimizmus helyett, a megrázom magam és megyek tovább, ehelyett csak ennyi, hogy Uram, te tudod. És talán itt ezt a legnehezebb nekünk kimondani, nagyon nehéz, hogy Uram, te tudod, és én nem tudom. Mindegy, hogy mennyit tanultam, mindegy, hogy mennyit gondolkodtam erről, mindegy, hogy milyen kiváló eszközeim vannak, mindegy, hogy milyen képességeim vannak, vagy milyen rendezett a lelki életem. Én nem tudom, mert vannak dolgok, jönnek helyzetek, és mindig fognak jönni, és ebben az új évben is fognak jönni, amikor eljutunk a határainkig. Amikor eljutunk oda, hogy nem tudjuk azt sem, amit eddig tudtunk. A bizalom és az alázat szava Isten előtt, hogy Uram, te tudod. Az életünk száraz csontjai között kimondhatjuk, hogy Uram, te tudod, hogy életre kell nekem még ezek. Te tudod, hogy miből fakadhat élet. Te tudod, hogy hogyan fakadhat élet belőlem is. És azokból a helyzetekből, ami most reménytelen küzdelemnek tűnik. A látható reménytelenségben a láthatatlan Isten erejére támaszkodni, és kifejezni felé azt, hogy bízom benned, Uram. Ez a legjobb újévi kívánság, amit magunknak kívánhatunk. Isten pedig cselekszik ebben a látomásban. Azt mondja Ezékielnek, hogy profétálj a száraz csontoknak. Nem úgy cselekszik, hogy Ezékiel hátralép, és akkor várja, hogy Isten majd valamit fog tenni, hanem Isten felszólítja Ezékielt, hogy akkor most tedd azt, ami a te hivatásod. Csináld azt, ami a te szakmád, ami a te feladatod. Profétáljál. Önmagában az, hogy egy proféta kiáll és profétál, az igazából semmi. Abban önmagában erő nincs, azok csak emberi szavak. De Isten ezeket az emberi szavakat, Ezékielnek a szavait felhasználja, hogy ez által mutassa meg az erejét. És Ezékielnek továbbra is benne kell ebbe a nagyon súlya képbe maradnia. Ott áll a száraz csontok közepén, és neki szólnia kell, és megtennie azt a keveset, amit meg tud tenni ebben a helyzetben. És adódik a párhuzam, hogy hogy Isten tőlünk is ezt kéri, hogy amikor benne vagyunk egy nehéz helyzetben, benne leszünk, akkor csak azt a keveset tegyük meg, amit meg tudunk tenni, ami rajtunk áll. Amiről lehet, hogy azt gondoljuk, hogy nagyon-nagyon kevés, hogy ez teljesen felesleges egy lépést Istennem ez itten. De azt tegyük meg, és ne üljünk, és vonuljunk ki, és várjuk, hogy már akkor Uram azt mondta, tenni fogsz valamit, tegyél majd, hanem ha Isten be akar vonni a munkájába, akkor tegyünk benne részt. Ezékiel prófétál, és aztán dörgő hangot hall, és minden mozgástalan, nem tudom, készült-e erről film, de hogy úgy, ha elképzeljük ezt a jelenetet, hogy minden mozgás áll, és akkor ott röpködnek körülötte a csontok, és a koponyák, és a, mint valamilyen horrorfilm, és akkor jönnek az inak, meg a hús, meg a bőr. Ki az, aki szeretne egy ilyen jelenetnek a közepén megállni? Ezekkel ott áll a kellős közepén, és így kapkodja a fejét, hogy mi történik. Itt szinte elsodorja ez a hatalmas erő, ami megérkezik ebbe a völgybe. Előtte mi volt ott? Csend, halotti némaság, semmi nem mozdult, még a madár se járt arra, és amikor Ezékiel prófétál, és Isten ereje elkezd cselekedni, akkor minden mozgásra jön. Ilyen az, amikor Isten munkához lát. Ami eddig nyugodt volt az életünkben, de halott, az hirtelen felbojdul, mozgásra jön, és minden változik, és minden alakul, és még nem tudjuk, hogy mi lesz ennek az egésznek a végkimenetele, mert még csak a röpködő csontokat látjuk magunk körül, de egyet tehetünk, hogy benne maradunk abban, amit Isten végez, amivel fölbojdította az egész életünket. Ott állunk a kellős közepén, tesszük, amit ránk bízott, ragaszkodunk hozzá, és bízunk abban, hogy ő ebben a távolban is úr, és hogy ő látja, hogy ebből mi lesz. És Ezékiel szemtanúja a csodának, hogy a csontokból húsvér emberek lesznek, hogy külsőleg megépülnek ezek a csontok. És aztán újra elcsendesedik a kép. Ott fekszenek ezek a testek. Minden tökéletes rajtuk. Csont, meg inak, meg hús, meg bőr. Mintha csak lefeküdtek volna aludni. De rendbe jöttek ettől a dolgok. Elég volt ennyi. Elég a külső megújulás. Néha azt gondoljuk, hogy elég, hogyha kívülről rendben mennek a dolgok, pedig erről a képről kiabál azt, hogy nem. Ez önmagában igazából semmi. Ott fekszik ez a nagy sereg, lélek nélkül, mozdulatlanul, épek, hibátlanok, minden megvan bennük, és mégsem valók semmire. És akkor ezért ilyen újra prófétál, és eljön Isten lelke, és megtölti élettel. Mindazt, ami már kívülről tökéletesnek tűnt, de igazából teljesen élettelen volt. És egy igen-igen nagy sereg állott végül. És ezzel a képpel zárul a látomás. Nagyon sok terv, meg sok vágy van biztosan mindannyiunkban, hogyha az előttünk levő időszakra gondolunk. Vágyak, tervek a személyes életünknek az alakulására nézve, szeretteink életére nézve, a munkánkra, feladatainkra, a gyülekezetünkre nézve. És ezek olyan tervek, meg olyan vágyak, amik biztos, hogy a növekedésre, meg az épülésre vonatkoznak. Elképzelések, hogy mit szeretnénk megvalósítani, miben szeretnénk előre haladni. Megújulni sokféleképpen lehet. Megújulhatunk külsőképpen, akár úgy, hogy meggyógyulunk egy betegségből, vagy megoldódnak anyagi nehézségeink, vagy megújulhat egy közösség élete úgy, hogy növekszik a tagok létszáma, vagy megújul egy épület. És hogy már ez önmagában nagyon nagy csoda, hogyha a száraz csontok helyett húsvér emberekké válik valaki, vagy válnak ezek a csontok, ha van egy külső megújulás. Ezt nem kell lebecsülni, ez sem lett volna Ezékielnek magától. Ez önmagában is nagyon nagy dolog. És nem tudjuk előidézni a külső megújulást sem. De ez igazi csoda. Ez túlmutat ezen a külső megújuláson. Mert hogyha a Szentlélek nem eleveníti meg az életünket, akkor hiába sikerülnek a terveink. hiába oldódnak meg a nehézségeinknek, hiába gyógyulunk megadott esetben valamiből, az életünk ugyanúgy rosszadozni fog másfajta terhektől. Azt mondja Jézus, hogy a lélek az, ami megelevenít, és a test nem használ semmit. Ha pedig az Isten lelke életet hoz, akkor a semmiből előállhat az igen-igen nagy sereg, és a halálból élet támad, és van reménység. Ezért ez legyen ma az új év üzenetünk, hogy ne érjük el milyen kevesebbel, ne érjük be külső megoldásokkal, meg eredményekkel, meg előrehaladással, hanem szüntelen könyörögjünk a Szent Lélekért, hogy elevenítsen meg bennünket, ha a saját személyes életünkben, a gyülekezetünk életében, hogy jöjjön el úgy, hogy valódi változást hozzon, ami belülről fakad, hogy ő tegyen bennünket elevenni új emberekké, és megújult közösségé, és hogy az ő erejével tudjunk igen-igen nagy seregként elindulni, és Isten munkájába beleállni. Így ér véget ez a látomás, és így szól nekünk ma ez az üzenet, hogy induljunk ezzel az új évben, hogy tudjuk azt, hogy Isten előtt van mindaz, ami kiszáradt az életünkben, ami reménytelen, ami élettelen, bennünk, a családunkban, a közösségeinkben, hogy nála vannak a válaszok, hogy nála vannak új utak, nála van felépülés. Most, hogy keressük, hogy ebben hol van a mi helyünk, mi az, amit mi ebben tenni tudunk. De mindenek fölött könyörögünk az ő szent lelkéért, aki a valódi életnek a forrása. Amen.
Imádkozzunk. Teremtő, mindenható Istenünk, ennek a képnek az üzenetével a szívünkben itt állunk előtted. Egy évnek a fordulóján, kilépve az ünneplésből, meg a vidámságból, és ránézve az életünk szárasságaira, az életünk völgyeire, elintéve mindazt, amiben megoldásokat keresünk. Mindazt, amit jó lenne magunk mögött hagyni, de jönnek velünk az új évvel. Eléd hozzuk a kiszáradt szívünket, ami sokszor dicsérni sem tud téged. Olyan jó, hogy így lehetünk előtted. És olyan jó Istenünk, hogy te megállsz a kiszáradt völgyeinknek a kellős közepén. Jézus Krisztus, dicsőítünk téged, hogy te tiszteltalanná tetted magad a mi száraz csontjainkkal. Hogy nem féltetted a szentségedet, a tisztaságodat, hanem teljesen megmártóztál a mi emberi életünknek minden mélységében, minden reménytelenségében. Azért, hogy életet hoz. És köszönjük Jézus, hogy elhoztad számunkra az életet. És hogy mi belekapaszkodhatunk ebbe. Ez az egyetlen, amit tehetünk. Hogy beléd kapaszkodunk. Így könyörgünk, hogy hadd járjuk veled az előttünk levő évnek a napjait. Hogy hadd tudjunk veled találkozni. Emberekben, élethelyzetekben, a gyülekezetben, még a nehézségekben is. Hadd lássuk meg a te munkádat, ahogyan folyamatosan cselekszel, ahogyan mozgásban tartod az életünkben a dolgokat, meg ebben az egész világban. És hogy ez néha csak röpködő csontoknak, meg káosznak tűnik, de igazából te mindent a te jó célod felé viszel, biztos kézzel. És köszönjük, hogy mi ennek a tervnek a részesei lehetünk. Így kérünk, hogy mindazt, ami ez az új év hoz nekünk, azt tudjuk a te kezedből venni és veled együtt hordozni. De látod, hogy jobban vágyunk a megoldásokra, meg a magasságokra, mint a mélységekre. Köszönjük, hogy bármelyik jön, te ott leszel velünk. Így könyörgünk a betegeinkért, így könyörgünk azokért, akiknek gyász van a szívükben, és úgy lépnek át ebbe az új évbe. Így könyörgünk a gyülekezetünkért. Hogy adjál nekünk igazi benned való megújulást folyamatosan, hogy a te nagy sereged lehessünk itt, Hetény Egyházán. És legyen tiéd a dicsőség, hogy ezt megteszed az életünkben. Amen. Fennállva imádkozzunk az Úrtól tanult imádságban. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.